Mit szóltok, minek köszönhető az, hogy a legtöbb zsarnok, a legtöbb diktátor gyűlöli az embereket. Még ha azt is mondja, hogy szereti az ő népét, valójában a legtöbb diktátor gyűlöli az embereket, utálja őket. Miből tudom ezt? Abból, hogy én is betekintést nyertem ebbe az érzésbe, drága emberek. Betekintést nyertem abba az érzésbe, hogy meggyűlöltem az embertársaimat. Meggyűlöltem a jellemteleneket. Ez az igazság, emberek. A bennem lévő diktátor, a bennem lévő uralkodó, a bennem lévő király meggyűlölte és megutálta a jellemtelen embereket, az istentelen embereket, akik utálják az életet, akik igényt tartanak arra, hogy mások gondolkozzanak helyettük. Emberek, az igazság az, hogy nehéz nem gyűlölni a jellemtelenséget, az ócskát, a szutykot. Nehéz nem gyűlölni, emberek. Nehéz nem gyűlölni. Sőt, azt mondanám, amit Jézus mondott, hogy embernél lehetetlen. Embernek, tehát csak Jézus volt az, aki nem gyűlölte a jellemtelent. Azt, aki megtagadva a lelket, megtagadva a mindenható Istennek a lelkét, és azt a lelket, amit a mindenható Isten belé lehet az ő testébe, azt megtagadva, jellemtelenül, csótány módra éli az életét, emberek, nehéz nem gyűlölni. Valamelyes betekintést nyertem a diktátornak az életébe, a diktátornak az érzésvilágába, a zsarnoknak a kínszenvedéseibe. Mert a zsarnok egy ideig élvezi azt, hogy ő zsarnok, hogy ő diktátor, hogy uralkodik mások felett. Élvezi a hatalmat, de annak az elkeserítő látványa, hogy mennyire jellemtelen az istentelen ember, őt is megöli, őt is kínozza és gyötri, emberek, gyötri az uralkodót, a zsarnokot, a diktátort, még Orbán Viktort is gyötri, feltetőleg, amikor egyedül van az ő szobájában, ő gyötrődik a magyar embernek a jellemtelensége miatt, az istentelensége miatt, mert abban nincsen semmi gyönyörűség, emberek. Az embernek a jellemtelenségében abban nincsen semmi, hogyha 1 millió vagy 10 milliárd ember fölött uralkodhatna egy Orbán Viktor, vagy bárki, akkor is gyötrődne a szerencsétlen, mert a jellemtelenséget kell néznie. Amikor kinéz a fejéből, és az emberek felé fordul, a jellemtelenséget kell néznie, a saját tükörképét. Ezért lesznek öngyilkosok, a diktátorok, a zsarnokok, emberek. Ezért. És ezért lehetséges az, hogy amikor az ember már tovább lép, tehát egy magasabb szintre lép, tegyük fel, hogyha Orbán Viktor tovább lépne, egy ilyen Mussolini, vagy mit tudom én, Ceausescu, vagy Hitler szintre, teljes meggyőződésem, hogy ő is alkalmassá válna arra, hogy szemrebbenés nélkül megölje a magyar embert, kivégezze őt, kivégeztesse őt. Miért, emberek? Miért? Azért, mert ő is látja, valahol látja, hogy úgy igazából ő nem is követelt egy gyilkosságot. Azáltal, hogy megöli a lélektelen testet, azáltal nem is követelt gyilkosságot, ezt ő is érzi valahol, legbelül. Azáltal, hogy megöli, kivégzi a masszát, eltapossa a masszát, az élettelen és lélektelen masszát, ő még bűnt sem követel, nem a gyilkosságot, emberek. Nagyon kemény szavak ezek. Tudom, hallom én is, emberek. Hallom. Nagyon kemény szavak ezek. És még keményebb az, amit Jézus mondott, az még keményebb, amikor ő azt mondja, hogy persze ugye mit tett a magyar spiritualitás, a magyar sámánizmus, meg táltosizmus, meg ez az apokrif imádat, hogy jaj, át vannak írva ezek az evangéliumok a Vatikánban 400-szor, de az apokrifek azok igazak, mert benyalnak, csontig benyalnak mindenkinek, minden egoista, testben ragadt embernek benyalnak csontig. Azért ilyen kedvesek azik az apokrifek, ezért. Mert az apokrifekben nincsen olyan, hogy hallottátok, hogy megmondatot, szerest fele barátodat és gyűlölt ellenségedet. Én pedig azt mondom néktek, szeressétek ellenségeiteket, áldjátok azokat, akik titeket átkoznak, Jót tegyetek azokkal, akik titeket gyűlölnek, és imádkozzatok azokért, akik háborgatnak és kergetnek titeket. Magyarul szeressétek a diktátorokat is, még az Orbán Viktort is, és az összest szeressétek. Mert veszélyben van az ő lelke, imádkozz érte, fohászkodj érte, mert miattad van veszélyben az Orbán Viktor lelke, és az összes diktátor, az összes zsarnoknak a lelke, te miattad és én miattam, a jellemtelen, a teremtőjét tagadó ember miatt van veszélyben. A magyar vezetők, a magyar elöljáróknak a lelke, a magyar, a jellemtelen magyar massza miatt van veszélyben. Volna-e szükség elnökre, miniszterelnökre, hatalmaskodóra, katonatisztre, rendőrtisztre? Volna-e szükség, hogyha a magyar ember, a magyar lélek, az a kicsi magyar lélek keresné az ő szülőjét, az Atya Isten lelkét keresné? Hogy legyen vele kapcsolata, volna-e szükség rendőr államra, diktatúrára, katonai diktatúrára Magyarországon? Volna-e szükség háborúra emberek, őszintén? Igen vagy nem? Igen vagy nem? Ezek a diktátorok, ugye, akik voltak a történelem, az emberiség történelme folyamán, a világ különböző pontjain, azokat mind Isten megengedte, hogy létezzenek. És sajnos a legtöbben kárba vesztek, a legtöbbnek a lelke kárba veszett. Egy olyan diktátorról tudok, aki Romániában volt, nem tudom most már pontosan, hogy is hívták, azt hiszem az akkori miniszterelnök itt Romániában, aki mielőtt meghalt volna, átadta az életét az élő Isten kezébe, Krisztus kezében, megbánta a bűneit. Miért? Azért, mert volt, aki szeresse őt. Volt, aki belátta azt, hogy ki miatt vannak diktátorok, ki miatt kell megengedje a mindenható Isten, hogy legyenek diktátorok. Én vagyok az emberek, én. A csótány, a jellemtelen. A jellemtelen parazita, élősködő csótány, a rákos sejt, a daganat, amely mást nem tud, csak zabálni, zabálni és szarni, zabálni és szarni, mint egy giliszta. A mai ember, ahogy mondta egy hölgy, ő az igazság az, hogy a férfiakra mondta, azt mondja, hogy a mai férfi olyan, mint egy giliszta, egy földgiliszta, egy hosszú emésztő csatorna és semmi több, mert teljesen jellemtelen. A nő őt tömi elől, és ott a végén úgy jön ki a táplálék, ugye, a feldolgozott táplálék, ugye maga a salak az jön ki. Tehát a mai férfi, a mai magyar férfi egy ilyen hosszú emésztő csatorna és semmi több. Tudom, hogy kemény szavak, emberek. Én is hallom, amit mondhatok, amit mondok. De azt is tudom, hogy aki ezt meghallja, az a férfi, az a nő talán fel fog támadni. Egyesek halván ezeket a szavakat fel fognak támadni, mert szembesülnek a szörnyű valósággal, szembesülnek azzal, hogy miért engedte meg a jóságos Isten, hogy legyenek diktátorok és zsarnokok Magyarországon, Romániában, Keleten, Oroszországban és a világ minden táján, Kínában. Ezért a jellemtelen emberek miatt, akik nem keresik az életet, nem kívánják, beérik evel a giliszta üzemmóddal. Egy hosszú vezeték, egy hosszú ilyen bérrendszer. Ennyi a mai férfi. Ennyi. Persze még van hímveszője is, azzal egy darabig betyárkodik, amikor már nem áll fel, akkor már azzal sem. De különben a mai férfi, a mai magyar férfi, a mai modern férfi, a mai európai férfi egy ilyen hosszú, szinte egy ilyen végtelen hosszú bélcsatorna, emésztőrendszer, semmi több. És amikor a diktátor ezeket a bélcsatornákat, úgymond, ezeket a jellemtelen emésztőrendszereket beteszi egy karanténba, egy börtönbe, vagy ilyen munkatáborba, koncentrációs táborba, hogy igazából ő nem nagy kárt nem tesz bennük, sőt, Istennek a munkáját végzi. Miért mondom azt ilyen bátran és ilyen határozottan, Istennek a munkáját végzi a diktátor? Azért, emberek, mert a zsidók is, a héberek is pont ilyen jellemtelenségben voltak, amilyen jellemtelenségben van ma a magyar és a székely. De amikor elmentek, ugye elvitték őket, mint ugye így, hogy mondjam, tehát a Biblia ugye az istenteleneket állatoknak nevezi, állatoknak, Tehát nem méltók az emberi névre, az Ádám névre, ugye? Állatoknak nevezi őket. Amikor a diktátor elviszi őket, ugye a király, vagy a zsarnok, vagy a Putyin, vagy bármelyik, elviszi őket egy ilyen koncentrációs táborba, és jól megszorongatja, akkor jól megcsavargatja őket, akkor kiderül egyesekről, ott sem mindenkiről, egyesekről kiderül, hogy még volt benne élő lélek, és feltámadt az a lélek. És akik feltámadtak az orosz fogságban, azok visszajöttek Székelyföldre, de már bennük volt jellem, bennük már volt Krisztus, bennük már volt lélek. Akkor most gyűlöljük a diktátorokat, az orosz, vagy akármely diktátort? Mi gyűlöljük? A Isten kezében eszköz, és azáltal a szerencsétlen kockáztatja azt, hogy az ő lelke kárba fog veszni, el fog kárhozni. Nagyon hálátlan szerepe van emberek, diktátornak. Nagyon hálátlan szerepe van. És az igazság az, hogy minden vezető, minden vallási vezető, politikai vezető valamilyen mértékben diktátor. Mindenki diktátor, mert az alattvalóinak diktál. A csótánynak, a jellemtelennek, amely szabad akaratából megtagadja az életnek a lehelletét. Megtagadja az mindenható Isten lelkét. Ő muszáj diktáljon, mert annyira jellemtelen, hogyha a törvényből kiszabadulna, saját magát lemészárolna a jellemtelen. Érthető emberek? Tehát a piramis hierarchiában mindenki diktátor. A munkahelyeden, ahol dolgozol, a te főnököd, a te igazgatód, a te diktátorod. Tudjál róla! És a te jellemtelenséged miatt van ő abban a pozícióban. A te istentelenséged és a te jellemtelenséged miatt van jobban a pozícióban. Jaj neked, ha rosszat mondasz a vezetődről, ha utálod őt. Az az ember, aki gyűlöli a rabszolgatartót, az ő rabszolgatartóját, rabszolga maradt ebben a világban, és a következőben, ne felejtsd el ezt, te, aki gyűlölöd a rabszolgatartódat, legyen az Orbán Viktor, vagy akármelyik, te, aki őt gyűlölött, rabszolga maradsz úgy ebben az életben, mint a következőben. A következővel csak az abban ilyen szempontból, hogy nem ér véget. Örökkévaló. Mert aki gyűlöli az ő vezetőjét, az ő diktátorát, a katolikus diktátort, vagy a fideszes diktátort, vagy a kommunista diktátort, aki gyűlöli, az még mindig nem látja, hogy a diktátor miatt a diktátor, az ő jellemtelensége miatt, az ő istentelensége miatt. Úgyhogy lehet gyűlölni, lehet kritizálni a vezetést, a magyar parlamentet, a magyar, a Fidesz, a szocialistákot lehet nyugodtan kritizálni, köpködni, mert magaddal szembe köpködsz. Saját magaddal szembe köpködsz. Tudjál róla. Én pedig azt mondom néktek, szeressétek ellenségeiteket. Szeresd a diktátort. Miattad lett ő diktátor, miattad. Persze, vezették őt a saját hamis ambíciói, az ő hatalomvágya. De a te jellemtelenséget, a te lélektelenséget, a te istentelenséged miatt vannak diktátorok. Az enyém miatt. Ez a mi közös projektünk, Isten nélkül. Szeressétek ellenségeiteket. Áldjátok azokat, akik titeket átkoznak. Jót tértek azokkal, akik titeket gyűlölnek, és imádkozzatok azokért, akik háborgatnak és kergetnek titeket. Nagyon sok ember a mai hívő társadalomból, nagyon sok, a legtöbben meg sem menekülnének. Üldöztetés nélkül a legtöbben visszamennénk a teljes jellemtelenségbe, a földigiliszta üzemmódba, amelyik elől tömi magát és hátul kiengedi, és nincsen más, semmi más célja az életének, csak zabál és szarik. Zabál és szarik. Más nem tud. Mert a lélektelen ember nem tud mást. Ehhez nem kell kreativitás. Ehhez nem kell semmiféle kreativitás. Zabálni és szarni nem kell kreativitás. A szexhez sem kell, már ösztönszerűen működik. De hogyha nem működne ott a pornó, le lehet másolni mindent. Ától Z-ig. Tudtad-e azt, hogy te vagy a saját rabságot egyedüli okozója és fenntartója? Egyszerű kérdés, tudtad-e vagy nem? Vagy ha nem tudtad, hogy te vagy a saját rabságod egyedüli okozója és fenntartója, akkor most tudomásul akarnád-e venni? Mert ha nem veszed tudomásul, rab maradsz. Most ebben az életben és az örökké valóságban. és az örökké valóságba. Tudtad-e, hogy te vagy a saját rabságod, egyedüli okozója és fenntartója? És miután teremtőt felkínálja számodra a szabadulás lehetőségét, csak és kizárólag rajtad áll, hogy valaha szabad leszel-e, vagy bemész az örök rabságra. Tehát miután a teremtőt, a mindenható Istennek a lelke felkínálja számodra a szabadulás lehetőségét, csak és kizárólag rajtad áll, hogy valaha szabad leszel-e, vagy bemész az örök rabságra. Csak rajtad áll. Nem a feleségeden, nem a férjeden, nem a polgármesteren, s nem a papon, tudjál róla. Csak és kizárólag rajtad áll, hogy valaha szabad leszel-e, vagy bemész az örök rabságra. További kellemetlen kérdések. Te, aki ezt hallod, és rendelkezel némi szabadsággal, mert tudom, hogy mindenki, aki ezt hallja és hallgatja ezt a felvételt, rendelkezik valamilyen fokú szabadsággal, kivétel nélkül. Mindenki. Másképp be sem tudnál kapcsolni ezt. Ott a roboton, a futószalagon, Kínában vagy Budapesten, és amikor azt ugye befejezte, utána megy haza és fekszik le, megtömi a bél csatornát, ugye, a gilisztabelit megtömi, hogy valami ottan fusson végig, és alszik, más nem tud csinálni egyszerűen, nem tud csinálni. Kreativitás nulla, lélek nulla. Tehát az, hogy valaki ezt hallja, ezt a felvételt, már ez is bizonyítja az, hogy az az ember még nem teljesen rab, még benne van a szabadság remény sugara valamilyen mértékben. Valamilyen mértékben. Tehát ez az örömhír, és még lesz más örömhír is, de előtte még fog következni néhány nagyon rossz hír, nagyon kemény és gyötrő, szembesítő kérdés. Mint például, mire használod a szabadságot? Azt, ami van, most neked van valamilyen mértékű szabadságot, mire használod? Mit kezdesz a jelenleg rendelkezésedre álló szabadsággal? Mert van. Tegyük fel, a 100%-ből van, mit tudom én, 5% szabadság. 95% rabság, ugye, ezt kell csinálni, azt kell csinálni, újítani kell, dolgozni kell, fizetésemelés, meg papírok, meg számlák, meg közigazgatás, meg mivel hogy közszereplő is vagy, hogy abban is részt kell vegyél valamilyen mértékben. Tehát nagyon sok fontos dolgod van, ami a halálba visz. Az körülbelül 95%, maradt 5% szabadság. Csak 5% tegyük fel, hogy van neked 5% szabadságot. Mit kezdesz az 5% szabadsággal? A jelenleg rendelkezésedre álló szabadsággal mit kezdesz? Mert van neked. Bizonságot teszek arról, hogy neked van szabadságot. Nem túl nagy, de viszont arra elegendő, hogy az kirügyezzen és elkezdjen növekedni. Tehát annyi szabadság van benned, mert különben ezt nem hallgatnád. Ha még annyi szabadság sem volna benned, akkor ezt be sem kapcsolnád. Ez a jó hír, hogy van, a szabadság magva ott van benned valahol elrejtve. Kérdés az, hogy mit kezdesz a jelenleg rendelkezésedre álló szabadsággal? Az élet szavával ismerkedsz, és azt hirdeted, hogy átmosson és megtisztítson téged, tehát az élet szavával, a szabadság szavával ismerkedsz, ugye? És azt hirdeted, tehát át is engeded magadon, hogy átmosson és megtisztítson, szabadítson téged. Vagy a lélek igazságát tükrözöd bele ebbe a sötét világba, hogy mások is meghallják azt, és szabadokká váljanak általa. Vagy a test szavával, annak félelmeivel és kívánságával foglalatoskodsz, ami megkötözi és bebörtönzi a lelket. Egyszerű kérdés, mert tudom, hogy vannak itt a hallgatók között olyanok, akiket az Úristen szabaddá tett, meg mutatta nekik a szabadság édes ízét, annak a finom illatát. A szabadság finom illatát, és kaptak valamilyen fokú szabadságot, hogy mit kezdtek avval a szabadsággal, hogy ők tovább ismerkedtek a szabadság szavával, a szabadító igaz szóval tovább ismerkedtek, és engedték, hogy az keresztül folyjon rajtuk. Tehát az a picike szabad idő, ami van, te azzal mit kezdesz? Az a kérdés. A szabadságra fordított, beinvestálod, befekteted a szabadságba azt a picinke szabad időt, ami van neked, vagy pedig azt a szabad időt, amit kaptál ajándékba Istentől, hogy azt kamatoztasd, hogy azt megszaporítsd, és teljesen szabaddá válj, visszaviszel a rabságba, a test kívánságát hajtod végre, visszaviszel a hiába valóságba, a testi gondolkodásba, a testi félelmekbe, a testi projektekbe, a testi hiába való gondolkodásba. Te, aki szabadságot kaptál Istentől, a szabadsággal mit kezdtél? Mire fordítod azt a szabadságot? Be van téve a vitrínbe, vagy el van ásva a hátsó kertbe az a kicsike szabadság, amit kaptál ajándékba, vagy pedig azt te már befektetted, elvitted ugye a pénzváltóhoz, befektetted, beinvestáltad és kamatoztatod. Ez a kérdés. Ez a kérdés. Sokan vágynak a szabadságra, de a jelenleg rendelkezésükre álló szabadidőt és szabad energiát is a rabságok építésére és fenntartására fordítják. Lehet, hogy épp rólad van szó, nem tudom. Tudom, hogy rólam szó van, tehát a lélek engemet is mindig megvádol, engemet is figyelmeztet. Figyelmeztet arra veszélyre, hogy amikor én kaptam egy kis szabadságot a mindenható Istentől, akkor örömömben megyek és lehúzom a budin a WC-n. Beöntöm a kanálisba, beöntöm a földbe, a sárga földbe a szabadságot. És ezt látom, emberek, sajnos én is annyira gyaló vagyok, hogy kívül embertársaimon ezt jobban látom, mint saját magamon, hogy kaptak szabadságot a mindenható Istentől, valódi szabadságot, valódi kincset, valódi értéket, valódi talentumot, és ezt a valódi értéket belefektetik a hiába valóban, a hazugságba, pontosan, mint a 9 leprás visszavizik a világba, a testnek a cselekedeteibe, a testnek a gondolkodásába, és hiába a dolgokkal foglalkoznak, tehát a házasságban ugye egymást marják, tehát ugye szabadokká váltak, szabadokká lettek téve az igazság által, meggyógyultak, felettek szabadítva, egymást kínozzák, egymást baszogatják, egymást marják, erre használják a szabadságot. Hogyha rólad van szó, akkor lázadjál fel, utáljál meg engemet ebben a momentumban, vagy pedig lázadjál fel az ócska, gyarló szíved ellen, és vald meg őszintén a bűnödet a mindenható Istennek, hogy szabadítson meg ettől a jellemtelen csótány magatartástól. Hogy kaptál szabadságot a jóságos Isten kegyelméből, azt a szabadságot továbbra is gyilkolásra használtad. Tehát két lehetőség van. Aki ezeket a szavakat hallja, muszáj engemet megutáljon. Muszáj, kötelező. Vagy megutálsz engemet, vagy pedig sírsz a saját lelked miatt, és fohászkodsz, megszomorodsz, hogy igen, ez a bolond rólam beszél. Kaptam én szabadságot Istentől, Isten engemet meggyógyított, megszabadította az anyagi nehézségeimtől, a rabságtól, amiben belevittem magamat az emberi gondolkodással. És amikor szabad lettem, avval a szabadsággal elkezdtem újból gyilkolni. Tehát életet kaptam arra, gyakorlatilag ugye, hogy az élet ellen fordítsam, a halált szolgáljam. Ezt is mondták ugye, halál szolgáját Székelyföldön, régebbi is köszöntötték egymást hébe-hóba. Azt láthatom egyébként, hogyha még több szabad idejük és erejük lenne, örök rabságra ítélnék a saját lelküket. A legtöbb ember, hogyha még több szabad időt és szabad energiát kapna, örök rabságra ítélni a saját lelkét. Isten nem akarja, hogy szenvedjünk. Teljesen biztos. Ő azt sem akarja, hogy testben szenvedjünk. A test az nem az ő terve. Ő nem akarta bűntestét. A bőrruha az később jött. Ugye ez a kemény fizikai test. Ez az öregedő és bűzlő fizikai test, ez később jött. Ez nem volt benne Istennek a tervébe. Ez az emberi szabad akarat, az emberi szabad gondolkodás, szabad kitelkedés következménye. Viszont megengedte, hogy legyen, de ő azt sem akarja, hogy a test gyötrődjön, nincs értelme, inkább azt akarná, hogy ez a bűnteste, amit úgy hív ugye a Biblia, hogy a bűnteste, az elbukott bűntest, ugye Jézus is bűnné lett, értünk, beleütt a bűntestébe, hogy hozzánk, akik a bűntestében meg vagyunk ragadva, testi módon szóljon. Tehát ő azt akarja, Isten, az az ő brilliáns terve, ami működik is, egyeseknél, ketteseknél már nem tud működni. A kételkedőknél, a kettősöknél nem tud működni. Tamásiknál nem tud működni. Kettőségnél nem tud működni. Egyeseknél működik, akik egységre vágynak a mindenható Istennel. Egységben kívánnak lenni a Krisztussal, náluk működik az ő terve. Az ő terve az, hogy az ő szavában, az ő kijelentett szavában a bűnteste feloldódjon. Elveszítse a hatalmát. Elveszítse a hatalmát a lélek fölött. Tehát ezt látom, ezt még egyszer ismétlem, hogy sokan vágynak a szabadságra, tudom, tehát mindent, én nem találkoztam még olyan emberrel, aki nem akarna szabad lenni. Csak látom azt, hogy bizonyos ember, egy ember úgy általában minél inkább akar szabad lenni, annál bejebb és bejebb ássa magát a rabságba. Tehát, mint a vakond, keresi a napot, és közben lefelé ás. Ássa a földet. Sokan vágynak a szabadságra, de a jelenleg rendelkezésükre álló szabad időt és szabad energiát azt a rabság építésére és fenntartására fordítják. Nem a szabadság kamatoztatására, tehát nem arra használja, hogy a szabadságot kamatoztassa, hanem arra, hogy a rabságot megteremtse. Hogyha meggyógyul, akkor elmegy és keresi az alkalmat, hogy újból megbetegedjen. Tehát keresi a betegséget, keresi a gyötrelmet, mert a szabadsággal nincs, amit kezzen. Egyszerűen bölcsesség nélkül emberek a szabadsággal nincs, amit kezdeni. Isten ebben a momentumban oda tudná adni a mennyek országát bárkinek, akárkinek, nekem, neked, akárkinek. De mit kezdenénk vele? Legyilkolnánk saját magunkat és egymást. És ezért engedi meg Isten, hogy legyenek diktátorok. Persze Isten nem akar senkit sem károsztatni, hanem eleve már olyan emberek kerülnek ebbe a pozícióba is, akik ugye a jellemtelenségben fürdőznek, élvezik a jellemtelenséget, élvezik a disznó üzemmódot, ugye a zabáló és mindenevő üzemmódot. Tehát az ilyen emberek kerülhetnek ilyen diktátori szerepbe. Tehát a Júdás szerepébe sem kerülhetett bárki, csak egy olyan ember, aki hallotta az igazságot 3,5 éven keresztül, látta annak dicsőségét, de egyszerűen őt nem érdekelte. Őt a test érdekelte, a disznó, maga az állat érdekelte őt, és nem a lélek. És ezért jutott ugye arra a sorsra Júdás, amire jutott. Egyébként mondtam azt ugye, hogy én is betekintést nyertem a diktátornak a sorsába, tehát betekintést nyertem a diktátor sorsába. Miért? Azért, mert hogyha az ember elkezd megnyilvánulni, és szabadabb, tehát ugye meglátják rajta a szabadságot, akkor az ember sajnos óhatatlanul belesik abba a hibába, hogy elkezdi azt a szemét bálványozni. Engemet is bálványoztak, és most is bálványoznak egyesek. És az igazság az, hogy ez jobb is, hogy engemet bálványozzanak, mint egy földi uralkodót, mint egy olyan szemét, aki visszaél a bálványozással, és elnyomja őket, eltiporja őket. Mert ugye Jézust is bálványozták az apostolok, és jó volt, hogy őt bálványozták, és jobb volt, hogy őt bálványozzák, mint Heródest, vagy pedig a vallási vezetőket. Mert Jézus nem élt vissza avval a bálványozással, avval az imádattal, hanem azt az imádatot ő átirányította mindenható Istennek a lelkére. Ezt tette Jézust. Tehát Jézust is bálványozták az apostolok, és mindenki, aki látta az ő dicsőségét. Ez történt. De az igazság az, hogy egy óriási teher, gyötrelem azok, tehát, azon személy számára, akit bálványoznak. Tehát én is megvoltam kísértve, sokszor megvoltam kísértve, hogy akkor álljak a egyes, tehát hogy mondjam, egy kis csoport élére, és a csoportot én ezt ugye szaporítsam, pontosan úgy, mint Németh Sándor, vagy bárki más, ugye, és birodalmat építsek, földi birodalmat építsek. Én is megvoltam kísértve. Tehát ugye, hogy nekem, tehát én is diktátor lehettem volna, mint bármelyik vallási vezető, és lehetnék, mert megvan hozzá a tudásom, mert megkaptam én mindenható Istentől a bölcsességet. A kérdés az, hogy visszaélek-e ezzel a tudással, ezzel a látással, a bölcsességgel, vagy pedig élek ezzel a lehetőséggel, és megmutatom az életnek az útját, mint ahogy nekem is megmutatta mindenható Isten az ő lelkezetnek az útját. Hábbis felhívom embertársaim figyelmét az élet útjára. És megmondom őszintén, óriási teher volt az, amikor úgy akarva, akaratlanul valamelyest, valamilyen mértékben bekerültem ebbe a vezetői pozícióba, hogy akkor én mondjam meg, hogy akkor mit csinál, ki mit csinálja, meg minden, és éreztem azt, hogy én ebbe belebolondulok. Tehát éreztem azt, hogy gyötrődöm le, tehát már nem lettem gyermek. Ezért mondja Jézus, hogy imádkozatok az uralkodókért is, a királyokért is, mindenkit imádkozatok, mert óriási teher van rajtuk. Az a teher, amit én kaptam, az semmiség. Az semmiség. Azáltal, hogy néhány ember tőlem akarta hallani a válaszokat, engemet tudakolt, engemet kérdezett, ugye, és úgymond ezáltal behelyeztek abba a pozícióba, hogy én vagyok a megmondó ember. Ez is óriási teher volt nekem. Nem az, hogy egy teljes országot, egy teljes nem tudom én hány 10,000 főből álló gyülekezetet, vagy vallási mozgalmat, vagy szervezetet irányítsak. Az mekkora teher lett volna. Hát ezért felhívom mindenkinek a figyelmét arra, főképp azok figyelmét, akik most jönnek ki a vallásból, akár a katolikus vallásból, akár a hit gyülekezetéből, bármelyik szervezetből most jönnek ki, Hogy ügyeljetek, mert megvagytok kísértve azáltal, hogy utáljátok a vezetőt, hogy gyűlöljétek a vezetőt, és erre még szükség is van valamilyen mértékig, mert másképp nem tudtok kijönni. Isten még azt is megengedi, hogy meggyűlöljétek azokat az embereket, azokat a vezetőket, hogy lássátok az ő gyalóságukat, hogy tudjatok kijönni onnét, és lehetek szabadok Krisztusba. És Isten még ezt is megengedi. De hogyha megmaradsz a gyűlöletbe, ha megmaradsz abban, hogy megveted és utálod azt az embert, aki téged benne tartott mostani rabságba, mondjam azt a szellemi vakságba, egy ilyen vallásos rabságba, ha te őt utálod, akkor te sem lehetsz szabad, te sem tudsz üdvösségre jutni, tehát nem lehetsz szabad lélek. Ügyeljetek! Tehát nem azt mondom, hogy nem gonoszság, és nem hiába valóság, és nem gyarlóság az, ami történik a magyar spirituális mozgalmakban és vallásokban, ahogy az emberek fölött uralkodnak, manipulálják őket, vagy beleviszik őket a mérgezésbe, az öngyilkosságba, a vakcinával és mindenne, ugye egyrészt a lelki öngyilkosságba, másrészt pedig a fizikai öngyilkosságba, amikor ugye az ember szó szerint is ugye fizikailag is felveszi, beveszi a mérget az ő vérébe. Ez óriási bűn és fertelmesség a mindenható Isten előtt. Nyilván. De az Úristen mégsem ezt akarja, hogy utáljuk őket, gyűlöljük őket, hanem azt akarja, hogy szeressük őket. Mert ezek az emberek az olyanokért, mint én és te, az istentelenekért kerültek be a pozícióba. Mert az embernek úgy tetszett, úgy volt kedves, hogy az Istent más emberekben keresse, vezetőkben keresse, vallási vagy politikai vezetőkben keresse, vagy akár ilyen megmondó sztárokba, a színészekbe keresse. Tehát maga a tömeg, a gyilkos tömegszellem taszította be az embereket a diktátori szerepbe, pozícióba. Tehát még az is elképzelhető, hogy egy olyan a személy, mint Orbán Viktor is, vagy az összes korábbi diktátor teljesen jó szándékkal indult, teljesen ilyen naívan, jóhiszeműen azt mondta, hogy ő valamit tenni akar a magyar népért, és ezzel semmi gond nincsen. Csak ő azt nem tudta, hogy a legtöbb, amit tehet a magyar népért, az, hogy megismeri az igazságot, hogy benne világosság gyul az ő szívében, az ő értelmében. Ez lett volna a legtöbb, amit Orbán Viktor, vagy Gyurcsány Ferenc, vagy az összes többi tehetett, ők ezt nem tudták. Talán ne volt, aki őket felvilágosítsa, talán nem voltak egyáltalán kíváncsiak erre, ezért Isten megengedte, hogy menjenek a saját fejük után, menjenek, mit tudom, Angliába, Oxfordra, Sorosnak a pénzén tanuljanak, hogy úgymond diktátorokká váljanak, és diktátorként irányítsák, diktálják a tempót a magyar nép számára. Tehát hangsúlyozom, hogy mindez miattam történt, és miatta történt. Minden egyes az Isten lelkét, a Krisztus lelkét tagadó és nem ismerő ember miatt történt. Megmondom őszintén, hogy boldog az összes ember, aki a diktátorok által szenved, akár a börtönben, akár kényszermunkán, munkatáborban, koncentrációs táborban, az összes ember boldog, aki ott szenvedhet a diktátorhoz képest. Tehát Hitlerhez képest, vagy mit tudom én, akármelyik másik diktátorhoz képest, az ő állapotához képest, az összes rabszolga, aki ugye a munkatáborban szenved és gyötrődik, azok áldott állapotban vannak, mert ők megmenekülhetnek. A diktátornak nagyon nehéz megmenekülni, ugye Hitler is saját kezüleg vetett véget az ő életének. Ez megtörtént Orbán Viktorral is, összes többivel sajnos. Ez a szörnyű és borzalmas igazság. Oké, és akkor most felolvasnék valami szépet, valami szebbet. Csak hogy lássuk azt is, hogy van kiút. Tehát amikor ilyen kemény szavakat használok, és látjátok, hogy vissza sem tudom fogni magamat egyszerűen, tehát nincs nekem, nem a rendelkezésemre az emberi erő, az a fizikai erő, amivel vissza tudnám fogni ezeket a gondolatokat. Ezek a gondolatok nagyon mélyen is születnek a lélekben. Éles szavak, ugye, szembesítő, kemény, pengelyes szavak. Ezeket nem tudom én elfolytani. Ha elfolytanám, akkor én fulladnék meg. Muszáj kimondjam ezeket. Még hogyha nem is teljesen tisztán, de teljes meggyőződésem, hogy a mindenható Isten féltéséből mondom ezeket, és akik hallják ezeket a szavakat, esélyt kapnak a szabadulásra. A félelem nem Istentől való. Aki legyőzi, az legyőzte magát a gonoszat. A félelem az ember legnagyobb ellensége, amikor félelemben vagy, és nem teljesben, minden egyes ember félelemben van, de még félelemben sem, hanem lehet, hogy csak ilyen egy ötöd vagy egy tized elemben van a legtöbb magyar. Tehát nem, hogy félelem, ugye, mert az a félelem az egy kettet. Ez egy kettet, a 0,5, ugye, a fél. De a legtöbb magyar már nem félelemben van, hanem inkább ezt úgy mondanám, hogy a magyar nemzet összesen a magyar nemzet, tehát mindent egybe számítva, úgy van félelemben a magyar ember, tehát összesen együttvéve annak félelemben. A legtöbb magyar ember nem félelemben van, mert ez nem is van olyan rossz, mert fele-fele, tehát még ugye a másik felét az ember valahogy megtalálja Isten kegyelméből, de amikor az embernek ugye nem, hogy fél volna az elem ugye benne, hanem egy század vagy egy ezred, na az már ugye nagyon-nagyon amikor az akkumulátor éppen halna meg, éppen csak létezik, éppen csak pislákol. Tehát itt van a legtöbb magyar ember, és nem félelemben. A félelem az egy ilyen pozitív fogalom ahhoz képest, ahol a mai magyar ember van, és leledzik. A gyerek hallgatott, és bámulta az éledő tüzet. Az öreg lábra kelt megint, kilépett a barlang szájába, körülnézett, motyogott is valamit, majd kinyújtotta a kezét a völgy felé. Odalent félelem uralkodik, gyerek. Félelem és sötétség, sóhajtott. Nem válthatjuk meg a világot, mert minden ember önmagában hordozza a maga megváltását, és senki más nem végezheti el helyette. De az itt megtehetjük mi is a magunkét. Gyere! Hova? Nézett fel a tönkről, döbbenten a gyerek. Ne törődj te azzal, csak gyere! Odakint, mintha elállt volna az eső, csöpögtek a sziklák meg a fák, s fellegek borították az eget, súlyos fellegek. De az eső elállt. Az öreg lassú, nehézkes léptekkel haladt lefelé a sziklacsapáson, hosszú botjára támaszkodva, s mögötte a gyerek, hosszú nyelű baltával a vállán. A csöpögő szálerdőben fél homály volt, alig lehetett látni a keskeny, kanyargó ösvényt. Csöndben mentek keresztül a szálason. Aztán egy kis lefutó gerincnél véget ért az erdő. Írtás volt előttük, széles kopasz írtás, le egészen a zúgó patakig. A patak mentén az út kanyargott, s az úton emberek hosszú sora mozgott lassan, fáradtan, fölfelé a dávoli gerincnek. Rab magyarok ezreit terelték azon az úton muszka katonák orosz föld felé. Terelték őket, mint birkanyájat, kurjongatva, káromkodva, pihenés nélkül, puskatusával verve azokat, kik lemaradtak. Az öreg ember kiállt egy előrehajló sziklakőre, s alámutatott. Félelem és gonoszság uralkodik odalent, mondta lassú szóval. Lássuk, gyerek, mit tud az Úr jósága kezdeni velük. Előre nyújtotta karját a völgy felé, s úgy állt ott mozdulatlanul, magasra emelt fővel, s egyszerre csak ketté váltak a földj fölött a fellegek, s a menetelő emberekkel szemközt fölragyogott a nyugvóra hajló nap a maga teljes fényességében. Az emberek megtorpantak odalent, s kezüket szemük elé emelték. Megtorpantak a katonák is. Szájtátva bámészkodtak. A patak duzzadt medréből sűrű fehér köd kezdett emelkedni. Emelkedett gyorsan, s pillanatok alatt elérte a rongyos, fáradt emberekkel megtömött utat. Fölébük gördült, s eltakarta őket. Eltakarta őket, mint egy jóságos, puha takaró. Jó figyelj most, gyerek, mondta az öregember ott fönt az írtás tetején. Most derül ki mindnyárt, hogy kiben mi lakozik, emberek. Most fog kiderülni hamarosan, napokon belül, hogy Magyarországon, a magyar nemzetben, a magyar nemzet köreiben kiben mi lakozik. A gyerek bámult lefelé, de nem látott egyebet, csak a sűrű ködöt, ahol azelőtt az út volt, s a köd fölött a ragyogó szép napsütötte égboltozatot. Kik a ködben vannak, alig ha láthatják a napsütést, vélte a gyerek. Miként lehetne hasznukra? Hogy miként? Mondott vissza az öreg. Hát úgy, hogy abban a sűrű ködben nem láthatják a muszkák, hogy ki mit csinál, s merre megy. Akiben a szabadságét való vágyakozás erősebb, mint a félelem, az megszabadul. Figyelj csak jól! S valóban egyszer csak itt is, amott is emberek emelkedtek elő a ködből, jöttek fölfelé, lassan, óvatosan, a kopaszra tarolt hegyoldalon, míg csak ki nem léptek a ködből a ragyogó napsütésbe. Ott egy pillanatra megálltak, aztán loholni kezdtek fölfelé a meredeken, kit ahogy a lába bírt. Lehettek vagy 30-an, 40-en. Ezek egyszer megmentődnek, örvendezett a gyerek. De alig mondta ki a szót, az egyik ember odalent a meredek aljában már is megállt, s elébb visszanézett, amerre az utat tudta a ködben, majd fölpislogott a gerincre, melynek peremén ott sűrűsödött a rejtek helyett kínáló fenyves erdő. Oda szólt a mellette kapaszkodónak, s az is megállt, néztek fölfelé, néztek lefelé, s csak álltak egy helyben tanástalanul, mint egy kisközség. Vagy pedig, mint Lót felesége, aki hátradekintett, miután megkapta a szabadulás lehetőségét. Mi bajuk ezeknek? Hökkent meg a gyerek. Kifogyott belőlük a szusz? Kifogyott belőlük a bizalom? Sóhajtott az öreg. A félelem erősebb bennük, mint az élet. Egyre többen álltak meg a meredek hegyoldalon, volt, aki csak állt tanástalanul, volt, aki fáradtan leült, s kezébe temette arcát, és volt, aki megfordult, s csüggett vállakkal, visszareszkedett a napsütésből a ködbe. Végül már csak négyen maradtak, a 40-ből, akik megállás nélkül kapaszkodtak tovább fölfelé a meredek írtáson. Lihegésüket hallani lehetett messzire. Jöttek, bukdácsoltak feljebb és feljebb, míg egy sűrű, kis bokroshoz értek, amit valamiképpen meghagytak a baltások. Ott az előhaladó megállt, s behúzolott egy sűrű ágú, kis fenyőcske mögé. Pihenhetünk itt egyet, mondta lihegve a kapaszkodástól. Messzire vagyunk már az úttól, nem lelnek meg többé. Szép szál ember volt, talán 50 éves, s borostás szakáll, borzas haj, szakadt kabát, s elszennyesedett ing ellenére is úriembernek látszott. Leült a könyörkére dőlve, elhevelt a sűrű kis fenyőbozótban. Követte példáját a másik három is, egyik a másik után. Uram Isten, szabadíts meg minket a gonosztól, roskat le melléje, elsőnek egy hosszú sovány fekete ruhás, legyen meg a te akaratod. Ez pap lehetett, ki Isten szogának vallja magát, morogta odafönt a kiugró szikla lábánál az öreg. És még annyit se tud, hogy Isten akaratából nem történik gonoszság, csupán emberek akaratából. Utána egy kis köpcős kopaszodó ember roskat le a bozót védelmébe. Én nem tettem semmit, panaszolta a kapkodó lélegzettel. Nem vettem részt a háborúban, nem politizáltam. Egyszerű, boltos ember vagyok. Az utcán fogtak el a katonák. Miért tették ezt velem? Miért? Mert nem volt elég esze ahhoz, hogy elbújjon vagy elmeneküljön. Esett neki ingerülten a negyedik, egy vékony pénzű fiatalember. Mert azt hitte, hogy ha nem vesz részt semmiben, nem áll helyt semmiért, nem tartozik sehová, csak hajlong mindenki előtt, aki belép a boltjába, akkor békén hagyják. Azt hitte, ugye? Zuppant le a kis boltos ember mellé a földre. Ezt még egyszer felolvasom. Felolvasom, hogy hát, ha valaki ezt hallja és magára ismer. Azt mondja, hogy mert azt hitte, hogyha nem vesz részt semmiben, nem áll helyt semmiért, nem tartozik sehova, csak hajlong mindenki előtt, aki belép a boltjába, akkor békén hagyják. Azt hitte, ugye? Zuppant le a kis boltos ember mellé a földre. Hát most megtanulta, hogy ez a világ nem a hajlongóké, hanem a verekedőké. És aki élni akar benne, az meg kell tanulja a verekedés mesterségét, mert máskülönben felfalják a vadállatok. Ez igaz is, csak úgy verekedjünk, ahogy Isten mutatta. Van hozzá fegyver, két élő éles kart, lehet verekedni nyugodtan. És aki azzal verekszik, az megmenekül, teljesen biztos. Jézus beszéde. Evangéliuma, görögül. Hát olyan jól megtanultál verekedni, öcsém, adta föl a kérdést szárazon az úri ember, aki elsőnek ült le a bozótba. Hogy van az, hogy mégiscsak ide kerültél közénk? Mert nem tanultam meg idejében, amit tudnom kellett volna. Vicsorgott vissza a fiatal ember, a tanítóképzőben olyasmit tanítottak csak, aminek kevés használt látta mindeddig, de most már megtanulok bombát gyártani, ha kell, mérget keverni, gyilkosokat ölni. Meg én? Az Úr törvénye békesség és szeretet, emelte föl szavát a pap, ki kardot fog, kard útján vész el. Elvész az is, aki nem fog fegyvert, morult vissza a tanító. Ha már pusztulnom kell, akkor legalább magammal viszek néhányat a pusztítók közül, hogy azzal is kevesebb legyen. Üres beszéd, mondta lenézően az úriember. Én ügyvéd vagyok, és ezért a kommunisták osztályellenséget láttak ma bennem. Pedig jogtanácsosra nekik is szükségük lesz előbb-utóbb. Mihelyt egyensúlyba szökken újra ez a háborús helyzet. Háborúból nem él meg senki. Nem hát, borintott, megértéssel a boltos. Enni kell, öltözködni kell, áru kell. Felütötte hirtelen a fejét, mit csinálok én itt, hová megyek? Egyéb sincs itt, csak hegyek és erdők, tele vadállattal. Mit keresek én itt? Lám a többieknek eszük volt, ott maradtak az úton. Én nem voltam katona, úriember se voltam, mindössze egy szegény boltos ember, akit tévedésből fogtak el ezek a katonák az utcán. Előbb-utóbb rájönnek a tévedésre, s hazaeresztenek. Talán még kártérítést is fizetnek. Kinyithatom újra a boltomat. Micsoda bolond vagyok? Szökött talpra a kis kopasz. Ha észreveszik a katonák, hogy szökni akarta, még agyon is lőnek. Azzal kiugrott a bokorból, s apró kis szögdécseréssel, esetlenül lóbálva karjait, szaladni kezdett lefelé a lejtőn, vissza a ködbe temetett út felé. Egyszerű ember, de nem buta, jegyezte meg az ügyvéd. Ha visszatérek Kolozsvára, újra csak elfognak, és talán még rosszabbul is járok. Feltápászgott ő is, és indult a boltos után, vissza, amerről jött, mint a kutya a hányásához. Lábra kelt a pap is. Nagyot sóhajtott. Az úr akarat ellen nem lehet, nem tehetünk semmit, mutyogta esetten, s követte az ügyvédet. A tanító ülve maradt, úgy szólt utánok halkan. Kívánom, hogy ne bánják meg. Itt maradsz, forult vissza, elszörnyedve a pap. Mit kezelsz itt egymagadban? A fiatal tanító rántott egyet a vállán. A jóisten alkalmat adott a szabadulásra, a többi aztán az ő gondja, nem az enyém. Bocsássa meg az úr a szavaidat, morogta a pap, s ment tovább lefelé. Hamarosan elnyelte a köt, mindhármat odalent. Fönt a kiugró szikla lábánál, folytott hangon megszólalt a gyerek. Azt hittem, hogy megmentődnek valamennyien, de még az a kevés is, aki neki kezdett a szabadulásnak, még az is visszatért, kivéve egyet. Nem értem, öregapó, mi történt velük? Figyeljétek meg, 40 ember volt. 40-en kijöttek a ködből, 40-en kaptak esélyt a menekülésre, 40-en léptek is, és nagyon sokan fordultak Istenhez és Krisztushoz az elmúlt években. Sokan. Tehát tegyük, beszéljünk úgy, hogy 40-en hallották Krisztus szavát, és kijöttek a mi beszédünkre, a ködből kijöttek. Eljöttek az orosz katonáktól. És igen, ezt láttuk, a szemünk előtt történt, hogy a 40-ből 36 visszafordult az első néhány lépés után. 36 visszafordult, és a maradék 4-ből is 3 elkezdett tétovázni, kételkedni, hogy vissza kéne menni. A 10 leprásból mind a 10 meggyógyult instant módon, és 9 visszament a világba, visszament abba az életvitelbe, abba az üzemmódba, amivel a leprát legyártotta saját magának emberek. Tehát a 10-ből 1 az 10%, a 40-ből 4 az is 10% emberek. Ugyanaz a történet, csak más szavakkal. Muszka katonák meg, szökő, szabaduló emberek. Ugyanaz a sztori, üzenet ugyanaz, a 40-ből 4 menekült meg, de a 4-ből is még 3 visszament, tehát még a 10% sem tudott megmenekülni a hitetlenség miatt. Mi történt velük, öregapó, kérdezi a gyermek. Nem hisznek az életben, felelte halkszóval az öreg. Elvesztették magukat, mert bizony a megváltást ingyen, kegyelemből adja az Úr. De csak annak, aki maga erejéből megdolgozik érte, hát teszel érte. Teszel, hogyha már hallottad az hívó szót, akkor lépsz. Egyik lábad a másik elé, teszel érte. Nem, ez nem önmegváltás, ne értse félre senki, hanem hallottam a hívást, azt, hogy én hallottam az életnek a hívó szavát. Megismertem Jézusnak a beszédét, és egyik lábamat tettem a másik elé, az nem önmegváltás, hanem engemet hívott valaki, és szólított az életre, és léptem. Nem, mint ha már megmenekültem volna teljesen, de léptem. Isten könyörüljön rajta. És mi lesz velük azzal a sokkal odalent? Elhagyják őket, mint a vágóhidra való jószágot, mert hiányzik belőle a lélek ereje, emberek. Azoknak, akik odavesztek az orosz fogságban, meg az úton arrafelé, nagy részük már azelőtt el volt kárhozva emberek. Már azelőtt. Nagyon sok lélek kárba vezet már azelőtt. Nehogy valaki azt gondolja, hogy a lélek akkor kározik el, miután meghal a test. Nem. Nagyon sok lélek már azelőtt kárba veszett. Annyi, hogy amíg még él, és amíg még pislákol benne valami, talán-talán még megfordulhat, irányt válthat, mint a magyarok, ugye, akik meneteltek Muszka föld felé. De nagyon sok lélek kárba veszett. Tehát a kárnak, az, hogy a lélek kárt szenvedett és eltorzult, az életnek a lehelete eltorzult bennünk, annak a bizonyítéka az, hogy bekerültünk a sorba, és menetelünk a rabság irányába, Muszka föld felé. Elhatják őket, mint a vágóhidra való jószágot, mert hiányzik belőlük a lélek ereje. Tehát, hogyha nincsen lélek, akkor egyértelmű, hogy a léleknek az ereje sem lehet. Hogyha a lélek, az eredeti, Isten által elképzett lélek el van torzulva, teljesen ilyen testi a gondolkodása, a híradó formája a lelket, a közoktatás, meg a hírek, meg a politikusok, meg a doktorok, meg az előjárók formálják a lelket, az embernek a lelkét, és nem a mindenható Isten formálja azt, akkor egyértelmű, hogy nem lehet bennük, nem lehet bennük a lélek ereje. Hát a lélek ereje abban van, akiben van lélek. Mi az, hogy lélek? Hogy ne túlságosan ne misztifikáljuk el ezt a fogalmat is, ugye, hogy lélek. Azt mondta Jézus, hogy az én beszédem, az én tanításom lélek és élet. Szavak, emberek, az igazság szavai, amiket Jézus elmondott, na az lélek, az tölt meg minket lélekkel és élettel, az ő szavai. De hogy töltene meg, hogyha még azt is, amiben lélek van és élet, még azt is emberektől hallom, és nem Istentől. Istentől személyesen nem akarom hallani. Hogy töltsön meg engemet lélekkel és élettel, emberek? Ahogy ezeket a szavakat mondta, lassan kialudt a napfény, megszürkült az ég körös körül, és esni kezdett újra az aprószemű, hideg novemberi eső. Egy maradt csak idefönt, mondta halkan a gyerek, és állával alábökött a sűrű kis fenyőcskék felé, ahol a tanító lapult. S vele mi lesz? Elválik az is, felelte lassan az öreg. Addig is gondját viseljük ennek az egynek, akit Isten kijelölt. Lövés csattant odalent a patak völgyében, katonák kiáltoztak, színese volt többi a ködnek, csak az eső esett, s mélyen lent az úton embereket tereltek Muszkaföld felé. Mihelyt az alábaruló este ráterítette sötét kendőit a világra, és az utat odalent már eltakarta szem elől a szürkület, a tanító előkúszott a fenyőbozottból, ott az írtás oldalában, s kapaszkodni kezdett fölfelé. A gerincen ott várt reájuk az öreg ember, meg a gyerek. Isten hozta, szólt rá az öreg a szikla sötétjéből. Jöjjön már, hadd vigyük száraz helyre. A fiatalember megtorpant. Mi? Kicsoda maga? Eltörődjék azzal, csak jöjjön, biztatta az öreg. Azzal nem is vesztett több szót vele, csak megindult előtte, vissza a barlanghoz. A gyerek mögötte. Azt se nézett vissza, a sovány tanító döbbenve állt ott néhány pillanatig, aztán megcsóválta a fejét, dünnyögött valamit, és követte őket a kanyargós csapáson. A barlang fekete torkában még mindig izzott a parázs. Fordíts egyet a rönkön, Dani, szólt az öreg a gyerekre. Szórj egy kis rőzsét a parázsra, fújd is meg kicsikét. Maga pedig fordult hátra az idegenhez, aki görbetten állt ott a barlang szájában, és hallani lehetett a vacogását, maga pedig gyűjjön be az elsőből, és tegye le magát arra a fatönkre. Ott, látja? Mi? Látni fogja mindjárt, mihelyt elérte. Bocsánat, mihelyt életre kél a láng, tette hozzá. Addig is álljon ide bé, ahol nem esik. A parázs szeme nagyra nyílt a sötétben, ahogy a gyerek fordított egyet az égett tönkön. Aztán hallani lehetett a rőzse zörgését, s látni lehetett a gyerek pufók képét is, ahogy közelhajolta a parázshoz és fújni kezdte. Parányi láng szökött elő, belekapott a száraz rőzsébe, s pillanat alatt megvilágosodott a barlang. Na ott a fatönkön, üljön csak le, s a tűz fölmelegíti hamar, szólt rá vendégére az öreg. Falunk is egy kis püstölszalonnát roskenyérrel, hadd térjen vissza magába az élet, tanító úr. Hallottam volt, ahogy mondá többieknek, hogy tanító volt, tette hozzá. Hol tanítóskodott, ha meg nem sértem vele? A sovány fiatalember leült a fatönkre, köhítselt néhányat, s oda tartotta, kiveresedett kezeit a tűz felé. Még sehol, az igazat megvalva, ismerte be kissé szigyenkezve, éppen csak, hogy megszereztem az oklevelet, s ránk szakadt a baj. Nagyanyedi vagyok, s minket meghagytak Romániának. Így aztán el is vittek a románok mindjárt munkaszolgálatba. Beszarábiában építettünk utat, ástunk árkokat. Megszöktem onnan át a hegyen, ide Észak-Erdélybe. Rokonokhoz mentem Kolozsvárt. Jó volt Magyarországon lenni, életemben először. Bizony jó volt, Istenem. De már jöttek is hamarosan a muszkák meg a románok, akik Hitler után Sztálinhoz szegődtek. Katonának jelentkeztem, de késő volt már. Söpörtem a kaszárnya udvarát, végeztem, ami munkát csak adtak, de amikor menekülni kellett, ott maradtam. Ott kaptak el a muszkák, meg a románok, mindjárt az első este, ahogy rátörtek Kolozsvára. Teremtő Isten, mit műveltek ott? Ha csak egyet is meg tudtam volna ölni közülük puszta kezemmel. De mit ír a kéz, ha nincs benne erő? Meggörbette a fatönkön, borzas fekete haja majdnem belecsüngött a tűzbe. Lélekben az erő, nem a kézben, szólalt meg halk dörmögéssel az öregember, ahogy előjött a barlang mélyéből. Lélekben az erő, emberek, nem a kézben, a test nem használ semmit, mondja Jézus. A lélek az, ami megelevenít, mondja az öregember. Markában fél kenyér, s jó darab szalonna, vágott a késével mindkettőből, s oda nyújtotta a kopott pantalós legénynek. Egyék, mondta, itt van a késem is, magának alig, ha hagytak meg ilyesmit. Te pedig forult a gyerekhez, fogd a korsót, s hoz friss vizet szaporán. Az ázott fiatalember rábámult a kenyérre, meg a szalonnára, aztán falni kezdett, mint egy kiéhezett vadállat. Evés hangja töltötte meg a csöndet, s ázott gúnya keserű szaga, ahogy a tanító ruházatából emelkedni kezdett a pára a tűz melegétől. Ilyen jót nem ettem régen, motyogta a szerencsétlen, mihelyt két falás között szóhoz jutott, és még a szeme is megkönnyesedett belé. Hálásan köszönöm. Istennek jár a köszönet, bólintott az öreg. Nem is esett több szó, míg mindhárman be nem fejezték az evést, és húztak is utána egyet a korsóból, amit a gyerek töltött meg a forrás vizével. Az eső még mindig esett odakint, pattogott a bükkfa a tüzön, s melegítette a barlang belsejét. Olykor-olykor beverte a füstöt, a szél, s megfényestette a szemeket. Az én nevem Derecskei Péter, szólalt meg végül a szakadt pantallós legény, miután letette a korsót, s száját is megtörölte utána. És amint mondtam már, nagyanyedről vagyok. Magukat hogy nevezzem? Én vagyok az öreg, felelte lassan a vén ember. Neveznek másképpen is, látóembernek, kuruzslónak, mit tudom én. Ez meg itt Dani, szolgám is, tanítványa. Ide valósiak, ide is, meg amoda is, minden üvé, ahova rendel bennünket az úr. Derecskei Péter ránézett az öregre, hosszasan nézte. Maga még mindig hisz abban, hogy van valahol egy Isten? Tette föl végül a kérdést. Az öreg visszaadta a nézést, és szeme mintha sugázott volna a félhomályban. Hogy van-e? Hát maga is itt van. Én is itt vagyok. Itt van a gyermek is, mondta csodálkozó hangon. Miképpen lehetnénk itt, ha nem létezne Isten? Sovány fiatalember elbámult, mint aki ilyen beszédet nem hallott még soha. Aztán felfakadt belőle a szó keserűen. S hát azok oda lent, kik ölik a magyart, terelik az embereket, mint a marhát a vágóhidra, s nem kegyelmeznek asszonynak, gyerekeknek. Azok is itt vannak. Isten akaratából vannak-e itt? Miféle Isten lehet az, ki gyilkosokat, latrokat, haramiákat oszít a világra? Jobb, ha nem hiszek Istenben, mint ha elhiszem, hogy az ő akaratából történik minden. Haragosan csattantak a szavak, méreg volt bennük, lélekölő méreg, mely megtöltötte körülöttük a barlang nyírkos félhomályát. Mikor kifogyott belőle a szó, lehajtotta a fejét, mint a rossz gyerek, aki szidásra vár. És talán arra is, hogy valamiképpen mégiscsak ejtetik vele, hogy van valahol egy erős, hatalmas, bosszúálló Isten, aki hétszeresen fizeti vissza a rosszat azoknak, akik rosszat cselekednek, és fölemeli az eltiportakat. De jó ideig csak a csönd nehezerett reájuk, olmosan. Aztán hosszú idő múltával megszólalt az öreg ember, csak ennyit mondott. Az ember sorsán egyedül csak az ember maga segíthet. Az Úristen mindössze megadja hozzá a lehetőséget. mint ahogy megadja neked is. Amikor hallod ezeket a szavakat, neked is megadta és megadja lehetőséget. De a sorsodon csak egyedül te magad segíthetsz. Te magad dönthetsz úgy, hogy élsz azzal a lehetőséggel, amit az ég és a föld teremtője felkínál számodra. Azoknak, akik a nagy tanítómester szavai szerint élnek és cselekszenek, a megváltást minden ember maga kell véghez vigye, a megadott kulcs szerint. A baj gyökere ott van, hogy mindezt nem tanítják ám az iskolában. De most okosabb lesz, ha abba hagyjuk a beszédet, emelte fel a hangját, és eltesszük magunkat holnapra. Minden nap meghozza a maga gondját, baját, és a maga gyümölcsét is. A mi dolgunk csak az, hogy megorvosoljuk a bajokat egyenként, ahogy jönnek, mindegyiket a maga idejében, és hálát adjunk a jóért, ami utunkba esik. Ott hátul, balfelé üres fekvőhelyet talál a tanító úr, és két cserge pokrócot hozzá. Adjon az Úristen békés nyugodalmat. Azzal föltápászkodott az öreg a fatöngről, s becammogott jobb kéz felé a barlang sötétjébe. Hallani lehetett, ahogy szöszmötölt egy ideig a száraz szénában, aztán ez a nesz is előtt. A gyerek megrakta a tüzet súlyos, hasítatlan tölgyfával, s hátravonult ő is. Derecskei Péter magára maradt a tűzzel, az eső adaként. Lógó fejjel bámult a nyers tölgyfával küszködő lángokba, aztán nehézkesen lábra kelt ő is, és bevánszorgott a megadott irányba. Meglelte a sziklafal tövében a felhalmozott szénát, elnyúlt rajta, s magára húzta a csergét. Úgy süllyedt el körülötte a világ, mintha ott se lett volna soha. Másnap reggel még mindig esett az eső, nyúlós sötétség tapadt a sziklákhoz, s a hajnali szürkület alig tudott behatolni a barlangba. Elsőnek az öregember kelt lábra, fölillesztette az elhamvadt tüzet, lement a forráshoz, megmosakodott, és mire visszatért, már talpa volt a gyerek is. Szedd elő a nyársakat, rendelkezett az öreg, szalonnát pirítunk. Annak szaga fölébeszti majd a vendégünket is. Úgy is történt. Alig kezdett pirulni a jóféle szalonna a tüzön, megzörrent odabent a széna, s jött is kifelé Derecskei Péter álmosan, gyűrött ábrázattal. Odalent a forrásnál megmosakodhat, javasolt az öreg. Addigra elkészül itt a bendőbe való is. A tanító legény kicammagott a barlang szájáig, ott megáll. Kipislogott a csúnya, ázott világba. Esik, jegyezte meg. Víz az is, vigasztalta az öreg a tűz mellől. Nem ártalmas. Derecskei Péter megcsóvált a fejét, sóhajtott, aztán mégiscsak kilépett az esőbe, és elindult lefelé a forráshoz. Mikor kis idő múltán visszatért onnan, másféle embernek látszott. Még a járása is, mintha megfiatalodott volna. Hideg víz buzog elő a földből errefelé, mondta, amikor odalépett a tűzhöz, kezet szárítani. De jó ízű víz, tette hozzá. Isten adta, jegyezte meg az öreg. De ragadja már azt a nyársat, fordította másfelé a szót, és csöpögtesse a jóféle zsírt arra roskenyére ott. Csöndben ettek, odakint, mintha nyiladozni kezdett volna a homály. Megcsöndesedett az eső is, a szél is elindult nyugat felől, emelni kezdte a fellegeket. Kitisztul, mondta a gyerek. Ejszen hideg jő. Jó lesz, ha béhozok néhány őre való fát. Honnét menekültek maguk ide? Tette föl hirtelen tanítómester a kérdést, mihelyt magukra maradtak. Az öreg megütközve nézett rá. Csak azok menekülnek, akik félnek valamitől, mondta egyszerűen. Mi nincs mitől féljünk, hiszen az Úr titkát őrizzük. Nemzedékről nemzedékre, míg csak gyökeret nem ver újra a magyarok lelkében. Mert amíg ez meg nem történik, addig bizony nem lesz békesség ennek a népnek. S maga Úristen se segíthet rajtok. Gyógyíthatunk itt-ott, példát is mutathatunk, de a megváltást azt maga a nép kell elvégezze. Derecskei Péter nagyot harapott a zsíros kenyérből, és megcsóvált a fejét. Ilyen beszédet se hallottam még. Hittanórán se mondta. Pedig ott papi ember tanított bennünket Isten dolgaira. Maga hol tanulta mindezt? Hol? Hát egy másik öregtől. Jó ideje annak. Az előttem valótól. Mint ahogy ez a gyerek tanulja tőlem. Mint ahogy ez a másik öreg, aki előttem járt itt, tanulta volt egy ő előtte valótól. Így megyen ez már jó sok ideje. Őrizzük a tudást egyiktől a másikig, hogy ki ne vesszen valamiképpen. s kéznél legyen, mikor nemzetté érik majd újra a nép. Hallgatta a tanító a különös beszédet, csóválta a fejét, míg a szalonnás kenyéről is megfeledkezett egy percre. Aztán miféle tudás ez? Kérdezte meg végül. Hát az igazság tudása, ami a szent könyv szerint szabadokká tesz bennünket, ha élünk vele, felelt az öreg, fölemelt hangon. Amit Krisztus Jézus egyik tanítványa hozott volt magával, hunok és magyarok földjére, régi időkben, s ami erőssé és dicsőségessé tette volt őket, míg hűséggel voltak hozzá, de elgyöngültek, s pusztulásba estek, mihelyt elfordultak tőle. Krisztus tanításának, kereszténységnek nevezik ezt a tudást ma azok, akik a szavakat majmolják értelem nélkül. Milyen kemény beszédek, emberek. Le van írva a fejren feketén, a valóság, ez történik. Majmoljuk az ő szavait, és nem értjük, hogy Isten nem akar segíteni. Pedig mi eleget majmoltuk az ő szavait. De nem akar segíteni. A kicsújunkkal nem érintjük. És vádoljuk Istent, hogy nem akar segíteni, ugye? Még egyszer olvasom ezt. Hát az igazság tudása, ami a szent könyv szerint szabadokká tesz bennünket, ha élünk vele, felelt az öreg, fölemelt hangon. Amit Krisztus Jézus egyik tanítványa hozott, volt magával, hunok és magyarok földjére, régi időkben, s ami erőssé és dicsőségessé tette volt őket, míg hűséggel voltak hozzá. Addig, amíg hűséggel voltak hozzá, de elgyöngültek, s pusztulásba estek, mihelyt elforultak tőle. Krisztus tanításának, kereszténységnek nevezik ezt a tudást ma azok, akik szavakat majmolják értelem nélkül. Mi csak az igazság tudásának mondjuk. De Recskei Péter csak majszolta a roskenyeret, meg a szalonnát, és csóválta hozzá a fejét. Végül is mélyen, végül mély lélegzetet vett, és neki fohászkodott a kérdésnek. Aztán mit ér az a tudás, amiről beszél? Ha barlangnál jobb szállást nem tud biztosítani, azt mondja meg. Az öregnek elsötétült a tekintete. Az ember szállása az Istennél vagyon, s nem másutt, felelte keményen, dorgálóan. Barlang vagy palota, az Úr titkának ismerete nélkül nincs békesség egyikben sem. Barlang vagy palota, az Úr titkának ismerete nélkül nincs békesség egyikben sem. Se békesség, se élet, se jövendő. Aki hisz én bennem, mondta az Úr Jézus, az megtehet mindent, amit én megtettem, és még annál is többet. És mit tett Jézus, he? Csattant fel a sovány tanító, keserűen. Jó, na, gyógyított. De féltuzat római katona, és egy maréknyi gonosz zsidó keresztre szögezte mégis. Nem volt képes megmentődni tőlük. Mit ért a tudás? Hangja rikácsolt, nyálcsorult a szája szögletéből, haragos kétségbeesés torzította az arcát. És még ki tudja, mi mindent mondott volna, ha torkán nem akad a szó. Valahol valami megkondult odakint, mint egy roppant harang, s kongását továbbadták egymásnak a hegyek. Bang, 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 verték vissza a mély kongó hangot a sziklák. Mintha a fellegcafatok is megiramodtak volna tőle odafönt, egyszerre csak kicsillant tovafotó huszájuk mögül itt is, amott is, az égbolt csillogó kékje. Mi ez? Szakadt föl Terecskeiből a meghökkenés. De már akkorra oda is bökött állával a gyerek felé az öreg. Erígy, Dani! Gyerek már talpon volt, fejbe nyomta páránybőr kucsmát, magára rántotta a ködmönt, és sírült is kifelé a barlangból. Pillanat alatt eltűnt a szikla megett. Mi ez? Ismételte meg a vendég a kérdést. Valaki döngeti a bajfát, felelt az öreg. Valaki azt féli, hogy bajban van, és segítséget keres. Ha mindenki fát döngetne ma, aki bajban van, sóhajtott Terecskei, egymás szavát se hallanánk a döngéstől, és nem lenne elég fa se döngetni való. Bárcsak úgy lenne, végre valahára válaszolt az öreg, és szakállas arca komoly volt, mint a fából faragott szentegé. A legnagyobb baj ott van, hogy mindenki máshol keresi a segítséget, csak ott nem, ahol van. De most üljön vesztege kicsikét, tette hozzá. Hadd szálljak magamba. Aztán csak ült ott, maga elé meredve mozdulatlanul. Talán a roskadó tűz izzó zsarátnokát nézte, talán azon is túl valahova az időtlen időkbe révett a szeme. Odakint felhőt szafatok futottak tova a kékülő égbolton, és a kelő nap aranysugarai fényes Pászmákban világították meg a fenyő koronáit. Sok idő telt el, vagy csak néhány perc, egyszerre csak ott volt a gyerek megint. Szuszogott a futástól. Duzzadt átalvető húzta vállát. Marci bágyütt föl, lihegte. Egy asszony is volt vele, román asszony, gyerekkel. A gyerek halálán van. Próbáltam kezet tenni rá, de az asszony nem engedte. Magában bízik csak. Lelökte az átalvetőt a sarokba, ahol a barlang falának támasztott két ágasfáról széles deszkapolc csüngött alá, drótra akasztva, és elkezdte fölrakni a polcra az átalvető tartalmát. Két kerekt, kenyeret, kendőbe költött, kötött turót, fél tucat tojást, kis bádog disznózsírt, kopasztott csirkét, s két jó marékra való veres pityókát. Mikor elkészült ezzel, vállára vette az üres átalvetőt. Mehetünk is, mondta, mint aki ismeri a dolgok rendjét, s már indult is a barlang szája felé. Baltát hozzá figyelmeztet az öreg, kezébe véve a sziklának támasztott, hosszú, rovásos botot. Emlékszel a szurkos fenyőre, amit a minap leeltünk odafönt? Hasogathatsz belőle tűzgyújtónak valót. Aztán a vendéghez fordult, aki még mindig ott ült, gondba temetkezve, az elsenyvett tűz mellett. Elülhet itt is, míg visszatérünk, de ha jönni kíván, az is jó. A sovány fiatalember fölkapta a fejét a hangra, rábámult az öregre egy-két pillanatig, aztán föltápászkodott. Mehetek, jelentette ki egykedvűen. Maradhat is. Megyek Ejszentán, tanulok valamit. Holtáig tanul az ember, szokta volt mondani nagyapám, tette hozzá vékony mosolyjal. Mielőtt kilépett volna a barlangból, az öreg még megállt egy pillanatra, és hátrafordult a különös vendég felé. Szót ne szóljon! Egyetlen egyet se, érti? Dörmögte a parancsoló hangon. Akár tanul, akár nem. Csak a szeme meg a füle lehet nyitva, a szája nem, érti? Értem hát, tám magyarul mondta, felelte vissza kissé ingerülten a volt tanító, s már mentek is. Elül a gyerek, az üres átalvetővel a vállán, kezében a baltával, mögötte az öreg, a hosszú, rovásos bottal, s hátul a vendég keskeny sziklacsapáson kanyarogtak ide-oda, kiugró sziklakövek alatt, vízmosásokon át, szeder és málnabozótokon keresztül, oldalvást haladva fölfelé. Zöldeskék volt felettük az égbolt, felhőse látszott már rajta. Hideg szagú novemberi szél zúgatta még mindig a sötét fenyőket alattuk, de már csak kurta rohamokban, meg-megszakadva. A szélcsöndes pillanatok egyre hosszabbak lettek, és ilyenkor hallani lehetett odalent mélyen a megáradt patak zúgását. Mikor fölértek a gerincre, a gyerek megállt szusszanni egy pillanatra. Ejszen fagy lesz éjszakára, mondta. Az öreg bólintott. Ideje jött annak is. De menjünk csak, tette hozzá. Ne várakoztassuk a bajban lévőket. Ráérünk pihenni aztán. A sziklakerinc szálerdőbe hajlott alá, és a csapás két oldalán fehér, törzsű, aranylombú nyírfák, sötét fenyők, majd szürke bükkök váltogatták egymást. Aztán már csak a roppant bükkfák maradtak meg, és egyszerre ritkulni kezdtek azok is ott elől. Tisztás nyílt meg, s a tisztás szélén alig néhány lépésre az ösvénytől derékban tört, odvas, kiszáradt bükkfa égtelenkedett. A vén odvas bükkfa tövében öreg ember, hosszú nyelű baltára dőlve, meg egy kendős asszony a völgybeli románok viseletében. Az asszony karján kendőbe göngyült gyermek. Adjon Isten békességet, Marci! Köszönt rájuk az öreg. Adhatna bizony, ideje lenne, jött az oda sóhajtott felelet. A kendős asszony szepegve lépett előbre. Garintje, nyöszögte románul, papot illető megszólítást használva. Meghal a gyermekem. Ügyelve félrehajtotta a kendőt a gyerek sápat arcáról. Rámerett, szeme nagyra nyílt, és fölsikoltott belőle a sírás. Váj, gyeménye! Lassan jöttél, csodatevő ember, s meghalt a drágá. Váj, gyeménye! Váj! Meghalt a kicsike lelkem. Az öreg odalépett az asszony mellé, s rászólt keményen a románok nyelvén. Cinyegóra! Fogd be a szádat! Keze kinyúlt, s kérges nagy tenyerét rátette a gyermek kicsi homlokára. Néhány pillanatig úgy állt ott mozdulatlanul a keze, tekintete a gyermeken. Aztán az asszonyra nézett, aki úgy állt ott, könnyesen, reszketve, elnyíló szájjal, mint akit babona kötöz. Szedd össze magad, asszony, s erígy haza, szólt rá szeliden, levéve súlyos kezét a gyermek homlokáról. A gyermeked él, nézd rá, nevet is. Nincs semmi baja, erígy haza, s bízzál Istenben, ki mindnyájunknak atya. Neki is, neked is, erígy, tyúklevest főz otthon, s etesd meg a gyermeket. Örömében fölsivalgodott a román asszony. Egyik karjával ölelte magához a gyermeket, másik kezével az öregember keze után kapkodott, ráhajolva, hogy megcsókolja, mint a papok kezét illik. Sírt is, nevetett is. Ne bolondoz, asszony! Húzta el tőle a kezét az öreg. Istennek adj hálát, s erígy haza! Adj enni a gyermekednek, erígy! Hangosan hálálkodva szót fogadott az asszony, s indult lefelé a tisztáson, sebesen, gyermekét magához ölelve. Jól tetted, hogy idehoztad, Marci, szólt oda az öreg a bajszos magyarhoz. Nagy volt szegényben az ijegység. Nem tettem másként, vonta meg vállát az ember. Sógorom szomszédja, így jöttem össze vele. Megesküdött, hogy nem tudja meg a pópa. Hogyan vagytok odalent? Meg vagyunk. Úgy történt minden, ahogy mondta volt. Elkerültek az emberfogdosók. A gróffal mi lett? Elmentek idejében a magyar tisztekkel. Egy teherkocsi jutott csak számunkra, arra fölraktak, amit tudtak. Másnap aztán rámentek a románok a magára maradt kastélyra, s úgy kirütették, hogy alig maradt ott valami a puszta falakon kívül. Múlt héten beköltözött a csendőrség, és néhány napra rá a románok jegyzője is odavitte be a maga irodáját, meg a kommunista pártot. A volt bótosunk fia, Geb Samu is odaköltözött, ki a kommunisták titkárának nevezi magát, és még hozott magával két magyarul beszélőt. Szeme gyanakodva lesett a háttérben ácsorgó idegenre, de az öreg ellegyintette kezével az aggodalmát. Ne törődj vele! Egyike a meghurcoltaknak, kit megszabadított az úr. Köszönöm a falnivalót. Van mondani valót? Nincs, mondta meg a vállát az ember. Igyekszünk meglenni. Az emberek úgy vélik, hogyha belépünk mink is, a Samu úrfi pártjába, a muszkák megvédelmeznek a románokkal szemben. Igyekszünk meglenni, ahogy lehet. Meglesztek, bólintott az öreg. Csak bízzatok az úrban, ahogy mondottan volt. Bízzatok rendületlenül, érted? Bármit lát is a szemetek, hallanak a füleitek. Az úr nem hagyja el azokat, akik benne bíznak. A teljes lélekkel valóban bíznak. Az ember borintott komoran. Hát bízunk, ahogy csak tudunk. Annál is jobban. Hát jobban, ígérte az ember, ha lehet. Istennel minden lehetséges, figyelmeztette az öreg. Aztán hozzátette, oda leszek kissé. Hírt küldök le a gyerekkel, mihet visszatértem. Tíg csak imádkozzatok, ahogy tanítottalak, Marci. És szeressétek egymást, érted? Értem, felelte az ember, és sóhajtott hozzá. Az öreg bólintott. Akkor Isten, Isten! Azzal sarkon fordult, és indult visszafelé, ahonnan jöttek volt. Isten, Isten! Morogta Marci, és indult ő is a másik irányba. A gyerek eltátott szájjal, kiveresedett ábrázattal bámult utána, az öreg pedig szomorúan csóválta meg a fejét. Nézd, Dani, mert most nézheted, itt megy egy magyar, ki nagy tettekre alkalmas, mert nagy benne a szeretet. Mindössze, hogy oldalra billent benne a lélek. Milyen érdekes megfogalmazás. Oldalra billent benne a lélek. A gyerek eltátott szájjal, kiveresedve kiveresedett ábrázattal bámult utána, az öreg pedig szomorúan csóválta meg a fejét. Nézd, Dani, mert most nézheted, itt megy egy magyar, ki nagy tettekre alkalmas, mert nagy benne a szeretet. Mindössze, hogy oldalra billent benne a lélek, és amilyen sok szeretet van az egyik oldalon, éppen olyan sok gyűlölet húzza alá a másik oldalt. Így aztán semmit sem ér. Reménykedtem, hogy meg tudom értetni vele rendre a szeretet titkát, mert érdemes ember lakozik szegényben. De vakká tette a keserűség, és süketté a gyűlölet. Nagy kár érette. Menjek utána és hozzam vissza, vállalkozott a gyerek. Tanultam már magától annyit, hogy ezt megtehetem könnyen. De az öreg megrázta a fejét. Maga szándékából kell visszatérnie, mondta halkan. De ez csak akkor lehetséges, ha előbb megtanítja a tapasztalat, hogy amikor a szeretet cselekszik bennünk, akkor elindul valami láthatatlan erő, ami előbb-utóbb szeretet formájában tér vissza hozzánk. A gyűlölet pedig egyebet sem terem, csak gyűlöletet. Gyere, menjünk! Nem tehetünk érte semmit, amíg ezt meg nem tanulja a maga bőrén. Alig érték el a sziklákat megint, s már magasan járt fölöttük a nap. Ragyogott az égbolt, zöldeskéken és szellővé csöndesült a szél. A borókás alatti lejtőn nagy borzas kanmedve legelt a veres áfonyán, bundáját szárítva a napon. Mordult egyet, amikor meglátta kettőjüket, az ösvényen jönni, majd fújt egy nagyot, és eliramodott lefelé a fenyőbozót felé. Állítsa meg, kérdezte súgva a gyerek. Ha tudod, mosolyodott el az öreg, szakállas arca, és megállt egy borókabogor mögött. A gyerek fölépett egy lapos tetejű kőre, ahonnan jól láthatta az otrombán loholó medvét. Szemöldökei ráncba szöktek, az elnyűt fekete báránybőr kucsma alatt, és nézése megmerevedett. Fogait is egymásnak harapta, mint aki erősen ráncba szedi a gondolatait. Csak áltott, és a szemei fogták a nagy sötét állatot. A medve futása rendre meglassult, megállt, visszanézett. Lépett néhányat, és újra visszanézett. Megfordult, áldott egy darabig tanástalanul, ide-oda himbálva, otromba nagy fejét. Szeme megakadt egy folt áfonyán, lassan odacommogott, és enni kezdett, mintha semmi se történt volna. A gyerek rávigyorgott az öregre. Megmondtam neki, hogy nincs mitől félnie, suttogta. Az Isten jó, és szereti a medvéket is. Bent voltak már a szálerdőben, amikor a tanító megszólalt ott hátul. Mi baja volt a gyereknek? Félelem, felelt az öreg. Annélkül meglassult volna. Minden betegségnek ez az oka. Isten nem teremtett betegséget. Az emberek találták ki, hogy okot lejenek a félelemre. Szótlanul haladtak egy darabig, aztán a vendég ott hátul megszólalt újra. De most már éhes volt a hangja, keserűen, egészen pontosan éles. Nem bánom én, hogy kruzslás volt-e vagy nem, amit csinált, mert mindenki úgy él, ahogy tud. De ez a gyermek olá gyermek volt. Halálos ellenségünk. Ha megmarad és felnő, egy olával több lesz ellenünk. Ehhez mit szól? Az éles hangra megtorpant az öreg és hátrafordult. Csak annyit felelte lassan, megnyomva minden szót, hogy az olaembert is az Úr teremtette. Akár csak engem, vagy magát. Nem gyűlöletre, nem gyilkolásra, hanem egymás szeretetére és békességre teremtett mindannyiunkat. És amit az olához odalent mivelnek, az békesség és szeretet? Csattant szavába a fiatalember indulatosan. Lám csak, maga sem jobb azoknál, akik azt papolják, hogy pofon vág az olá, nyújts oda neki a másik orszalat is. Hadd verjen agyon, ha kedve van hozzá. Nekem ebből elegen van, érti? Nekem olyan Isten kell, aki azt tanítja, hogy minden agyonvert magyarért 10 oláhot verjek agyon. És aki erőt is ad hozzá, hogy ezt a parancsot teljesíthesse. Elegen volt a gyávák, a tehetetlenek, a megalkuvók és a magafajta bujdokló istenéből, aki az olág azoknak palotát ad, de magát lássa, barlangban tartja, mintha nem is ember lenne, hanem valamiféle vadállat. Igen, nézel csak magára, vén ember. Olyan Istenben bízik, aki még csak házat sem ad a magyarnak a saját hazájában, hanem ideűzi föl a hegyekbe, mint a bujdosó haramiát. S maga akar ejtetni velem, hogy a maga Istene jobb, mint az oláhoké, vagy a zsidóké, vagy éppen a muszkáké, akik el se hiszik, hogy van Isten a világon. Oda nézzen, övék mégis az egész világ. Szeressük egymást, míg agyon nem vernek, he? Tapotat sem megyek magával tovább, érti? Mit keresek én itt az erdőben? Miféle Isten az, aki barlangban tartja a magyart? S palotát ad minden olának, zsidónak, muszkának, he? A rikoltozó sovány legény keze meglendült haragosan. Mit is beszélek itt magának? Meg se érti. Azzal sarkon fordult, s hosszú haragos léptekkel elindult visszafelé az ösvényen, a tisztás felé, ahonnan csapás vezetett alá a völgybe. Az öreg újra belemosolygott a szakállába és bólintott is. Hát megtanultad, ugye? Suttogta vissza. Mozogjunk hát óvatosan, hogy meg ne riasszuk újra. Éhes a szerencsétlen, de megtanulta, hogy féljen az embertől. Éhes vagyok én is, morogta a gyerek. Elszen jó lesz, ha megsüssük magunknak azt a csirkét, amit az olaasszony hozott. Azon az éjszakán megfagyott a vödör tetején a víz, s reggelre dérlepte a világot odakint, mire a gyerek előkecmergett a bunda alól, az öreg már ott ült a felszított tűz mellett, s nézte a naszódi gerincek kék ködéből előgördülő napkorongot. Úgy igyekez, hogy útra kelünk, szólt oda a gyerekhez. Éjszakára magyarosan kell lennünk. Ennyi a felolvasásból. Nem tudom, hogy ezt kell magyarázni valakinek. Mennyire érthető, mennyire követhető. Látjátok, hogy 40 emberből 4, 10 leprásból csak egy, és a 4-ből is csak egy, ugye, tehát a 4-ből, akiknek végül volt bátorságuk felmenni, csak egy menekült meg, de az is mennyire küzdött a hitével. Mennyire küzdött a hitével, látta a csodát, látta a halott gyermeket feltámadni, és mégis ellenkezett avval az Istennel, aki megmentette őt. Ilyen vagy te, ilyen vagyok én, ilyen a magyar és ilyen a székely. Mit kezdjen az élő Isten az ilyen emberekkel? Ez a kérdés. Pontosan, Anabel, a lázadás az olyan, mint a varázslás. Igen, ugyanaz. Szóval én is lázadtam Orbán ellen, és ezzel az Úr ellen lázadtam. Pontosan, pontosan. Orbánnak csak egy esélye van a megmenekülésre, és pedig az, hogyha a magyar nemzet nem lázad, hanem lázadás helyett megkeresi az élet szavát. És túl sokáig nem kell keresse emberek. Mert az élet szava szól több éve a nehézségekben, nehézségek közepette, a Covid-ban egyfolytában szólt az élet szava. És nem csak általunk emberek. Nem csak általunk. Sokak által szólt. És az élet szava nem csupán, hogy szólt így hangos szavakkal, hanem jelekkel és csodákkal is szólt az élet szava emberek. De ne felejtsük el azt, amit már korábban is mondhattunk, hogy az élő Isten nem a csodákat küldte ahhoz arra, hogy megmentse az embereket, a magyarokat. Isten nem a csodákat és nem a jeleket küldte, hogy megmentsen minket, hanem az ő szavát, az ő kijelentett szavát, amiről az öreg ember is beszél. Jézus Krisztus tanítását, az ő szavát küldte. Mert akinek az ő szava nem elegendő ahhoz, hogy megmeneküljön, azzal bármilyen csoda fog történni, bármilyen jel fog történni, nem fog megmenekülni emberek. Egyszerűen nincs, ahogy megmeneküljön. Isten csodákat tesz, jeleket tesz. De nem azért, hogy megmentsen minket, hanem azért, hogy megerősítsen minket. Megerősítse azt, aki azt mondja a szívében és az elméjében, hogy elég nekem, hogyha egy szóval mondod, és meggyógyul az én szolgám, az én szívem. Mert hogyha nekünk nem elég az ő szava, emberek, akkor bármi történhet, tűz az égen, a földön és mindenhol, és víz meg minden, földrengés meg minden, nincs, hogy megmeneküljünk. Miért? Azért, mert az élet szavát nem kerestük. Az élet szavát nem kerestük. Ez a baj a magyar emberrel, ez a baj a székellyel. Még most is, nagy nyomorúságban, miután eltemette a szeretteit, mert mindenkinek az ismerettségi körében voltak emberek, akik elvesztek, büszkén, hazugsággal a szívük átitatva, elvesztek, el vannak temetve, egy hazug betegség miatt, de egészen pontosan a hitetlenség miatt. És miután végignéztük a nyomorúságot, embertársaink nyomorúságát, a szomszédaink szenvedését, és a szeretteink tragédiáját végignéztük, azok után is pökhendi módon, mint a tanító, felelősségre vonjuk Istent. Mit képzel ő magáról? Ő mit képzel magáról? Hogy ilyen történik a világban. És Isten azt mondja, hogy azt képzelem én magamról és az életről, hogy aki az én szavamat beveszi az ő szívébe, az emberek szava helyett, az ember meg fog gyógyulni. Örökre. Egész lesz, egészséges. Örökre. Örök életre. Ezt képzeli a mindenható Isten. És ezt a képzeletét adta tudtul nekünk Jézus Krisztus tanítása által, amelyet a magyar emberek nem akarnak megismerni, nem is keresik azt. Csodákat, jeleket keresnek, és ezért az Úristen azt is meg fogja engedni, hogy csodák és jelek történjenek, mert azt mondta Jézus, az utolsó időben megadatik a hamis prófétáknak is, megadatik a fenevadnak, az Antikrisztusnak, hogy csodákat műveljen, hogy elkápráztassa azokat, akiknek csak csoda kell és jelek kellenek. De az élet szava nem kell. Az élet szava nem kell. Ismétlem azt, hogy aki gyűlöli a rabszolgatartót, rabszolga marad, és aki rabszolgaként végzi be a föld életét, az az örökké valóságban is rabszolga marad. Ez a pokol tüze. a rabszolgatartó miattam és miattad, az én istentelenségem és a te istentelenséged miatt rabszolgatartó. Isten megengedte neki, nem akarta. Ez akkor kezdődött ugye a héberek történetében, amikor a nép királyt követelt magának. És ahogy akkor a héberek, akik szabadok voltak az igazság által, és már kezdtek süllyedni vissza a hazugságba, vissza az istentelenségbe, ahogy ők királyt követeltek maguknak, ugyanúgy követeli minden nép utánuk a királyt, úgy a magyarok, mint a románok és az amerikaiak. Mindenki követeli a királyt, de aki a királyt követeli magának, aki már alapból diktátor, mert minden király diktátor, mert azt kell tegye a nép, amit a király diktál. Mert azt mondta az Úristen Sámuelnek, hogy menj, és mondd el nekik, hogy mivel jár az, hogy ők elmennek és szavaznak, és választanak, vezetőt választanak maguknak. Mondd el, add a tudtukra, hogy ő diktátor lesz. Diktátor lesz. A piramisban, a hatalmi piramisban, emberek, ott mindenki diktátor. Ott mindenki diktál valakinek. Így van-e? És azt is elmondhattuk a minap, hogy annak, akit az élő Istennek a hatalmas ereje, a feltámadás ereje megszabadított, csak Krisztusnak a szava megszabadított, annak az ég adta világon senki sem diktál. Senki az ég adta világon, csak a mindenható Isten, aki őt gyermekévé fogadta. Viszont akinek nem az élő Isten diktál, amiben öröm van és élet, mert abban, amit ő diktál nekünk, amit ő nekünk mond, azokban a szavakban élet van, gyógyulás, egészség és feltámadás és örök élet van azokban a szavakban. Tehát az öröm, hogyha azt hallgatom, amit ő úgymond elmond nekem, mert ő már nem diktál. Emlékeztek, tegnap azt mondhattam, hogy mi a különbség az orosz katonatiszt és Isten között? Az, hogy a mindenható Isten felkínálja számodra azt a lehetőséget, hogy hozzáfordulj és megteljél az ő szavával, és szabaddá váljál azáltal. Azt megcseleked, és szabaddá váljál. És ezt mint opció, mint lehetőséget kínálja fel számodra. Nem kényszeríti. Krisztus nem kényszerítette az igazságot, az ő evangéliumát senkinek. Ezért sokan nem fogják megismerni azt. De amikor jön az orosz katonatiszt, ő nem fogja kérdezni, hogy Marci bácsi, volna-e kedve eljönni velünk Oroszországba? Hát mit kell ottan csinálni? Hát az igazság az, Marci bácsi, hogy fogságba kéne jöjjön kényszermunkára, addig kell dolgozzon, amíg orvérzésig, majd addig, amíg belehal. Nagyon picik az esélye, 1/1000 az esélye arra, hogy hazajöjjön, még valaha visszajön Székelyföldre. Tehát a földi diktátorok, ők kényszerítik az ő igazságukat rád, de azért, mert te őket választottad. Elmentél és ismételten szavaztál, és elmentél és ismételten az ő szavukat hallgattad, és azt szerint cselekedtél, mert a teremtőt szavát nem akartad meghallani, azt nem akartad cselekedni. Így kerül be minden egyes székely és magyar a diktátorok uralma alá, hogy az élő Isten szavát, aki nem kényszeríti azt az élet szavát, azt nem hallgattuk, attól elfordultunk, az emberek szavára figyeltünk, a tudósok szavára figyeltünk, a politikai és vallási vezetők szavára figyeltünk, és így kerültünk be a diktatúrába. Utána meg elkezdtünk köpködni a diktátorokra, és ezáltal bebiztosítottuk a rabságunkat. Hogy legyen teljesen biztos a mi rabságunk, amíg itt a Földön élünk, és talán még utána is. Mert aki fellázadt a teremtője ellen, mint ahogy Annabel is itten írta hozzászólásban, aki fellázadt a vezető ellen, akit ő megszavazott korábban, és akire ő figyelt, az a mindenható Isten ellen lázadt fel. Mert Isten szerint ez a két út van csupán. Az igazság útja és az emberi vezetők útja nincs középút. Nincs középút, emberek. Tehát aki most ebben a momentumban nem dönt a Teremtő Isten szava mellett, a Krisztus mellett, automatikusan döntött az emberek szava mellett, hogy továbbra is benne maradjon az emberek szavában, embereket kövessen. Hova? Ahova vitték a muszkák a magyarokat, ugye, a Vágóhídra. Mert mostan a Vágóhíd következik nagyon sok magyar számára. Isten könyörüljön rajtunk, ingyen kaptátok, ingyen adjátok.